Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje a Jelenések könyvéből szól hozzánk, a mai ige szakaszból, az 5. fejezet 10. verséből. Foglaljuk el helyünket, de nyissuk meg a mi szívünket, értelmünket Isten igéje előtt, és így hallgassuk meg, amint szólít bennünket a Jelenések könyve 5. részének 10. verséből. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Eddig az írott ige. Isten tegye áldottá és gyümölcstermővé az ő beszédét a mi szívünkben. Jöjjetek, feleljünk a szavaira, imádságban álljunk a színe elé. Hálaadással, méltósággal és alázattal borulunk le előtted, mennyei édesatyánk, aki ott ülsz a trónon, aki uralkodsz örökkön örökké. Hálaadással és magasztalással szólítunk meg téged, Úr Jézus Krisztus, aki valami olyanra bizonyultál egyedül méltónak, ami fölé emel téged mindeneknek, mindenkinek menjen földön és föld alatt. Hálaadással magasztalunk téged, Szentlélek Isten, aki nem átallasz eljönni közénk itt és most. Hozzánk és közénk, akik olyan messze vagyunk az Úr szentségétől, hogy azt leírni is nehéz. Hálát adunk, hogy itt lehetünk ezen a megszentelt helyen és ebben a megszentelt órában. Nagy kiváltság ez, a te ajándékod, hogy az Úr Jézus bevonulására visszaemlékezve, őt királyként felfedezve, újra meglátva, megtelhet a mi szívünk teljes örömmel, magasztalással, őszinte dicsőítéssel. Mert méltó a megöletett bárány. Méltó, hogy minden szavunk, hogy szívünk egész szeretete őt dicsérje. És mi, akik jöttünk úgy, ahogy jöttünk, szokásból, jöttünk vágyakozással, vagy netán közömbös szívvel, jöttünk az elmúlt hét terheivel és örömeivel, háladásával és kéréseivel, megválaszolatlan kérdéseinkkel, jöttünk kétségeinkkel, de itt vagyunk, Urunk. Kérünk, szólíts meg minket. Kérünk, add meg, hogy ami nem több, mint emberi egyszerű szó, az hordozza számunkra az igét. Urunk, kérünk, hogy te beszélj velünk, hiszen erre van szükségünk. Áldunk téged az elmúlt héten mutatott hűségedért, szeretetedért. Kirendelted a napi enni-innivalót, betegségeinkben hordoztál, vagy éppen most gyógyítottál meg. Vagy ha betegséget mértél ránk, mégis itt lehetünk, vagy hallgathatjuk ezt az igehirdetést. Áldunk téged, hogy nem mondtál le rólunk, sőt, mindent megteszel azért, hogy olyannak ismerjünk meg, amilyen vagy. Szentnek és igaznak, dicsőségesnek és irgalmasnak, hatalmasnak és hozzánk lehajlónak. Köszönjük mindezt, Urunk, már most. Köszönjük, hogy Istent tisztelni lehetünk itt. Kérünk, áld és szenteld meg ezt az alkalmat, és gazdagíts minket önmagaddal, állíts elénk tükröt, lássunk téged és lássuk magunkat. És ebben a nagy különbségben, e különös ellentétben, hadd értsük meg igazán a te kegyelmességedet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, fiatalok és idősek, szólítsd meg a mi szívünket. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve énekeljük most a 165. dicséretünk második verszakát. A 165. dicséret második versét, itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyalsereg áld s magasztal. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található Jób könyvében. Jób könyve 15. fejezetének 15. versében a következőképpen. Hiszen még szentjeiben sem bízhat, a menny sem elég tiszta az ő szemében. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Megvallom testvéreim előttetek, hogy a jelenések könyvében olvasott mennyei trónterem leírása, az ott történő események, és aztán jó barátjának, Elifáznak ez a mondata, amit most hallottunk, összecsengett bennem a virágvasárnapi üzenettel, amikor is az Úr Jézust királyként, uraknak uraként fogadja az ünneplő korabeli tömeg, és elém állította ezt a kérdést, amit most szeretnék őszintén megosztani veletek, és ugyanúgy magam felé is feltenni. Van-e közöttünk valaki, aki méltó arra, hogy itt legyen ebben a templomban? Méltó arra, hogy a Szent Isten elé járuljon. Isten tiszteleten vagyunk együtt, elvileg. De sokszor gyakorlatilag, mintha nem ezért jöttünk volna. Van-e valaki közöttünk, aki elég tiszta, elég szent ahhoz, hogy a megszentelt helyen és a megszentelt órában itt lehessen? Mert ha van ilyen, aki így gondolja magáról, és ezt most komolyan mondom még akkor is, ha gyakorlatilag nem tudjuk így egyszerűen felborítani az Isten tiszteleteink rendjét és felülírni sok száz éves hagyományt és liturgiát, és mégis fölteszem ezt a kérdést, vagy folytatom így, hogy ha van valaki, aki méltó arra, hogy itt legyen, akkor az álljon elő, és folytassa az Isten tiszteletet, mert nekem le kell mennem a szószékről. Amikor úrvacsorázunk, testvérek, akkor a lelkipásztor nem kötelességből mondja, én legalábbis igyekszem nem kötelességből mondani, hogy én is veletek együtt mindazt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsátát. Ha itt valaki van, aki azt gondolja, hogy szent, és méltó ehhez a helyhez, az Isten jelenlétéhez, akkor az szóljon, álljon elő, mert nekem le kell mennem a szószékről. Ha pedig nincs senki, aki folytassa az Isten tiszteletet, akkor kérdezzük meg magunktól, hogy miért is vagyunk mi itt. Akár ti a padokban, akár én a szószéken. Szokásból, vallásos hagyománytiszteletből, vagy mert úgy gondoljuk, hogy a hívő életnek, a kegyességnek szerves része ez, ezért vagyunk csak itt. Hogy bátorkodunk? Hogy merészelünk? Mi csak úgy a Szent Isten színe elé állni. Figyeljétek meg virágvasárnap történetét, a tanítványok hozsannáznak a legjobban, amikor az Úr érkezik, az Úr Jézus Jeruzsálembe. Nyilván az ünneplő tömegben ők a hangadók, és valószínűleg a leglelkesebbek. Hát Urunkat éjenzik, hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Aztán nagy pénteken melyikük áll ki az Úr Jézus mellett? Ki szólal fel mellette az ő perében, a feszítsd meget kiáltó tömegben? Ki áll az Úr Jézus mellé? Senki. Egyik tanítvány sem. Akkor hogy is van ez a szentség kérdése? Mit is jelent, hogy szent? Mit is jelent az Úrra, és mit jelent ránk nézve? Erről beszél velünk. Beszélnek velünk ezek az igék. Mert testvérek, János apostol látja a mennyet. És most nézzetek ti is bele, vele együtt. Látja a tróntermet, az örökkön örökké élőt. És ott van a kezében egy hétpecsétes könyv, amely a végidők üdv tervét tartalmazza. És azt éli át, amit Jób legidősebb barátja Elifász fogalmaz meg sokkal korábban, és most olvastuk, azt éli át János is ott a mennybe látva, hiszen még szentjeiben sem bízhat, a menny sem elég tiszta az ő szemében, mert senki sem méltó, senki sem találtatik méltónak arra, hogy felnyissa a hétpecsétes könyvet. Senki sem találtatik elég szentnek ahhoz, hogy az üdvtörténet záró szakaszát, a győzelmes végkifejletet elindítsa és végrehajtsa. Senki. Pedig kik vannak ott, testvérek? Kik vannak ott? Az a négy titokzatos élőlény közvetlen az örökkévaló Isten mellett, szemekkel és szárnyakkal tele. Különleges lények, nem is tudjuk, hogy kik, de hozzánk képest hatalmasak, dicsőségesek, de a 24 vén is az, aki szintén körülveszi a mennyei trónt, és ott vannak, és magasztalják az Istent. És ők sem nyithatják ki a hétpecsétes könyvet, egyikük sem. Senki sem méltó, senki sem elég szent, hogy mindezt megtegye. Érdekes, hogy ez az ókori szereplő, ez az Elifáz a nevében is utal valami ilyesmire. Elifáz azt jelenti, hogy az én Istenem színarany. Isten szentségére, rendkívüliségére, és a szentség rendkívüliségére utal maga ez a név is. Ennek az igének, tehát igénknek első tanulsága, hogy Jézus Krisztus az egyetlen szent, az egyetlen, aki méltó arra, hogy felnyissa az üdvtörténet végső szakaszát leíró könyvet. Ő az egyetlen, aki erre alkalmas és szent. Pedig nem akárkik veszik körül, hogy utaltam rá a négy élőlény a 24 vén, de mindegyikükben Isten, ha akar, s akarna, látja a gyarlóságot, látja, mint hogy egy angyal vissza is élt vele, tudjuk, hiszen ő is angyal fejedelem volt, a Lucifer, a fényhordozó. Igaz, amit Elifáz megfogalmaz, hiszen még szentjeiben sem bízhat az Úr, még a menny sem elég tiszta az ő szemében. Ugyanakkor egy valaki, testvérek, egy valaki tökéletes és alkalmas. Egy valaki kinyithatja a hétpecsétes könyvet. Egy valaki elindíthatja az üdvtörténet új, végső, győzelmes szakaszát. És az az Úr Jézus Krisztus. Az a valaki, akiről a megdicsőlés hegyén néhány kiválasztott tanítványnak már elmondja az atyai hang. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reál hallgassatok. Ő az egyetlen, aki szent, aki tökéletes, aki méltó, aki mindenre méltó, az egész emberiség hódolatára méltó, testvéreim. És az angyalok millióinak hódolatára méltó. Felfogtuk mi ezt már, hogy kicsoda a virágvasárnap bevonuló király, hogy ki jön el ide a templomba, hogy kinek a szent nevét vehetjük magunkra, amikor azt mondjuk, hogy keresztjének vagyunk, Krisztusi Krisztushoz tartozó. Felfogtuk már, hogy kit szólíthatunk mi meg, hogy kit jöhetünk imádni vasárnapról vasárnapra, hogy kié ez a templom, és kié a te életed. Ha elhiszed, hogy az egyetlen szent és az egyetlen méltó a világ mindenségben, az Úr Jézus Krisztus, a te megváltód, a te urad és királyod, az életed gazdája, aki neked kegyelemből hitáltal bűnbocsánatot váltott meg. Ő a te megmentőd, ő az imádnivaló. És amikor ilyen eszünkbe jut, most nekem is eszembe jutott a készülés során is, hogy milyen fényévnyi távolságra van ehhez képest, amikor valaki azt mondja, nem, hogy Jézuska. Érzitek, testvérek? Jézuska. Vagy a királyok királya, az uraknak ura, az egyetlen méltó, a szent. Hát olyan messze van ő a Jézuskától, ezt nem lehet szavakkal leírni. Ő az Úr, aki nagyobb a négy élőlénynél, a 24 vénnél, az összes hívő ember összes szentségénél, az egyedül méltó, az imádatra méltó. Bizony, ha ezt elhisszük, hogy ő az a Júda oroszlánja, így is nevezi őt a Biblia, az a megöletett bárány, aki nekünk megváltónk, az egyedüli méltó, hogy a hétpecsétes könyvet megnyissa, akkor vajon hogyan mondhatja bárki is magáról, hívő emberként akár, hogy ő bűn nélkül él? Hiszen a profécia, látjuk, a mennyben is igaz, amit Elifáz kimond. Még a szentjeiben sem bízhat, még a mennyben sem talál mindent szentnek az ő tökéletes szemeivel. Nincs tökéletes, nincs méltó, még a mennyben sem, csak egyetlen egy, az Úr Jézus Krisztus. Áldjuk őt, testvérek! Áldjuk őt teljes szívünkből, mert ő hozzá jöttünk, mert azért vagy itt, hogy őt halld, hogy ő rá néz, hogy a virágvasárnapban valóban őt dicsérd, és ő benne gyönyörködj. Hogy azt fedezd fel, hogy ez az egyetlen, hogy ő az egyetlen szent, hajolj le hozzád, és kínálja fel a szeretetét és a váltságát. Ő az, aki név szerint ismer téged, Ő az, aki ezt a helyet megszentelte. Övé a templom, és övé az Isten népe. És ő méltó arra, hogy teljes szívünkből áldjuk és magasztaljuk őt. És maradjunk mellette virágvasárnap is, amikor mindenki ünnepel, és maradjunk mellette nagypénteken is, amikor mindenki elhagyja, vagy el akarja hagyni őt. Áldjuk őt, mert méltó rá. Ő a mi Urunk és Királyunk. A második tanulsága ezeknek az igéknek, az testvérek, hogy a méltatlanságunk felismerése sírásra fakaszt. Figyeljétek meg, János is sír, méghozzá úgy, hogy rázza az okogás. Sír, mert a mennyben sem lát méltót arra, hogy valaki megnyissa a könyvet. És Jób is sír, mert az istenfélő életesen méltó arra, hogy Isten őt mindentől megkímélje, és ne engedje ebbe a próbába, amiben most éppen látjuk. Pedig egyébként a barátainak nincs igazuk. Ha végigolvassuk a könyvet, látjuk ott a végén egyértelműen Isten maga megszólal, és bűnbánatra inti és hívja a barátokat. Nincs igazuk, amikor jobban bűnt keresnek, és jobbra bűnt akarnak ráfogni. Jobb valóban istenfélő, kegyes és szent életet él, amennyire egy ember erre képes. Mégis sírva kell megalázkodnia a hatalmas és egyedül szent Isten előtt. És amikor megalázkodik, és rádöbben, hogy bár kézzelfoghatóan egyetlen egy bűne sem volt, mégis gőgössé lehetett, a szívében, és azt mondhatta, hogy lám, én bűntelen vagyok, ezért Isten átengedi a megaláztatáson. Jobbnak is meg kell tanulnia, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, és az alázatosaknak kegyelmét adja. És amikor átmegy ezen Jób, akkor fogalmazza meg ezt a nagyon szép mondatot, vallomást a 42. részében a könyvének. Csak hírből hallottam rólad, Uram, de most saját szememmel láttalak, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Lehet, hogy úgymond csak egy bűnöd van, a lelki gőg, semmi más. De a lelki gőgnek ugyanúgy meg kell töretnie, mint bármilyen más bűnnek az életünkben. Bármilyen más bűnnek. Erre utal Jób története. És látjuk, hogy amikor átéli a méltatlanságát, amikor rádöbben, hogy mennyire kegyelemre szorul, és nem dicsekedhet a hitével sem, vallásosságával sem, cselekedeteivel sem, rádöbben, hogy nem dicsekedhet a Szent Isten előtt semmivel sem, akkor sír, és akkor minden helyreáll. Akkor helyreállítja őt Isten. Meggyógyítja a betegségéből, újra szül a felesége 10 gyermeket, és a gazdasága is újra beindul. De csak ott, amikor ő is kegyelemre szorultságát sírva éli át. A harmadik tanulság a mai igénknek az, hogy az emberileg elérhető szentség nem a szavakon és nem is a cselekedeteken múlik. A szentség, a szent élet cél és feladat. De nem ezeken múlik, nem ezeken mérhető le önmagukban, sem szép szavakon, sem nagy cselekedeteken. Így írja Péter apostol, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Tehát ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. És lássátok a két példát, a mennyeit és a Jóbit, a mennyei lények, leborulva önként és hosszan magasztalják a megöletett bárányt. Bizonyságot tesznek, dicsőítenek, énekelnek, imádkoznak. Ki nem fogynak a szavakból, az Istent magasztaló mondatokból. És mégis igaz rájuk, hogy szentjeiben sem bízhat, és a menny sem elég tiszta az ő szemében. És lássátok meg Jóbot, akiről maga Isten ismeri el, hogy cselekedeteiben, igaz és istenfélő, kegyes és buzgó cselekedeteket hajt végre folyamatosan Jób a próbatétele előtti életében. És egyik sem jelenti a szentség garanciáját. Sem a szép szavak, sem a nagy cselekedetek. Mindkettőre Jézus szava, mindkettőben Jézus szava igazít el. A Máté 7-ben olvassuk, 21.-22. versben. Előbb azt mondja az Úr Jézus, nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez azoknak szól, akik szép szavakkal, nagy bizonyságtételekkel szoktak szolgálni. De ott van a 22. vers is, amiben ezt mondja, lesznek ott az utolsó ítéletben, akik majd ezt mondják, Uram, nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? Nem a te nevedben akár gyógyítottunk és cselekedtünk hatalmas dolgokat? És majd ezt mondja nekik az Úr, nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát önmagában a cselekedetek sem jelentenek garanciát arra, hogy valaki valóban szent. Sem a szavak, sem a cselekedetek önmagukban nem garanciák. Mi pedig valljuk meg, testvérek, hogy gyülekezeti csoportok, felekezetek is akár könnyen mutogatunk egymásra. Az egyik számon kéri a másikon a cselekedetet, a másik számon kéri az egyiken a bizonyságtételt. És valóban most csak egy példát hadd mondjak, tényleg nagy köszönettel, hogy jó volt látni, hogy a testvérek összefogtak, és templomban, udvaron, gyülekezeti házban folytatott egy közös munka. De hát ki vizsgálja meg, vizsgáljuk meg az életünket, nem lehetünk volna még sokkal többen. Akik itt vagyunk, és áldjuk, és magasztaljuk őt, és egyébként bizonyságot teszünk a hitünkről, amikor meg kell fogni a felmosó rongyot, akkor hirtelen nem vagyunk szentek. De ugyanakkor, újra mondom, önmagában a cselekedet sem garancia. Itt van ez a mondat. Uram, nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És Jézus mégis azt mondja, vigyázzatok, ti nem nekem tettétek azt. Ti magatok dicsőségére csináltátok. Szent az, vagyis Isten számára elkülönített, aki Istent önmagáért szereti. Fogalmazta meg egy erdélyi igehirdető Bódis Miklós testvérünk, és olyan igaza van. Szent az, aki Istent önmagáért szereti. Nem olyan tökéletességgel, de ugyanazzal az indulattal, ahogy a fiú. Ugyanazzal az indulattal, ahogy az Úr Jézus Krisztus szereti az atyát. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És olvassuk csak tovább. Mi volt pontosan az ő szívében? A Krisztus himnusz mondja el ezt a Filippi 2-ben. Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez az indulat legyen bennetek, írja az ige. És így foglalnám össze végül, néhány gondolatban még, hogy akkor ki is a szent? Mit jelent ez a mi gyakorlati életünkben? Ezeket az igéket figyelve, belepillantva a mennybe, látva Jób életét. Ki a szent? Aki nem jön zavarba, ha rákérdeznek. Mert Isten igéjéből tudja, hogy az élete Istené, vagyis szent. Istené. A szent szó ezt jelenti, testvérek, Istené. Nem jön zavarba, aki valóban szent úgy, ahogy az ige az emberek életéről mondja, és ahogy várja. A szent nem jön zavarba, ha rákérdeznek, mert az igéből tudja, hogy kié az élete. Úgy, ahogy például a Jelenések könyve 3. részében a 20. vers mondja is, talán fejből is tudjuk, így szól az Úr, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorázok, és ő én velem. A szent az ígéből tudja, a személyesen megszólító Istentől tudja, hogy az övé. Hogy neki mondja, és neki mondta, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Az én fiam vagy te, ma szültelek téged. Az ígéből tudja, és erről bizonyságot is tesz. Elmondja, ha kérdezik. Engem megszólított az Úr, és ő mondta, hogy az övé lehetek. Szent az, aki a méltatlanságáról teljes őszintességgel beszél, és nem szépíti sírni való régi életét. Nem szépíti sírni való régi életét, hanem beszél arról is, hogy milyen voltam az Úr nélkül. Ha kell, ha úgy jön a beszélgetés, ha szükség van rá, elmondja őszintén. Tudod, milyen voltam én Jézus nélkül? Mocsok, hazug, parázna, önző, irigy, álnok. Ez voltam, ezt meg ezt tettem Jézus nélkül, és szégyellem, és nagyon szégyellem. De mer róla beszélni a Szent? Mert tudja, hogy mindezért már Krisztus meghalt, és az ő drága vére eltörölte ezeket a bűnöket. A Szent tud sírni, ha kell, ha felidőződnek ezek a régi dolgok, de már örömében sír, hogy Uram, ezeket mind-mind magadra vetted, ezért mentél a keresztre. Áldott legyen érte a te Szent neved. Ki a Szent? Az a Szent, akinek a bizonyságtévő szavai és cselekedetei összhangban vannak, és nem játszódik ki egyik a másik ellen. Mindkettő jelen van. A bizonyságtétel, az imádság és a cselekvő szeretet, a cselekedet. Mindkettő együtt jelenik meg. Az a Szent. És nem kéri számon a másikon, hogy neked miért csak a fele van meg, hanem megéli. Nézd! Ha kell, elmondom bárkinek, nyomorult, bűnös voltam, de Jézus megkönnyörült rajtam. És nézd, ha kell, ezt meg ezt megcselekszem, nem magamért, nem magamat fényezve, Isten dicsőítve. Szó és cselekedet együtt van jelen az Isten elhívott, elkülönített gyermekének az életében. A Szent az, aki tiszta szívből tud örülni, amikor új szívek csatlakoznak a megszenteltek, az Isten számára elkülönítettek seregéhez. Tud örülni a Szent, amikor mások is a Szent Isten hívásának engedve elindulnak. Fölteszem ezt a kérdést nektek. Gondolkoztatok már azon, hogy a mi gyakorlati egyházi életünkben a három nagy ünnepen kívül melyik a legnagyobb ünnepünk? Ugye? Nagypéntek, húsvét ünnepköre, pünkösd, karácsony, ezeket természetesen nem újja föl semmi, mert ezek az Ó ünnepei. Ezek közvetlenül az Úrról szólnak. De ezek után mi a legnagyobb ünnepe egy konkrét református gyülekezetnek? Hát ha volna egy kis idő, csinálnék interjút, ki mit válaszol, de félek, hogy nem sokaknak jutna eszébe. Mi a következő legnagyobb ünnepünk? A konfirmáció. Hallelujázva, dicsőítve az Urat kéne áldani és magasztalni, hogy egyáltalán ilyen lehet, hogy csatlakoznak emberek a 21. században, gyerekek és felnőttek. És én is tudom, főleg gyerekeknél, hogy nem mindig érik meg a szívük. Nem mondhatjuk, hogy ők valóban bizonyossággal az Úréi lettek, de elindultak az Úr felé. És már ezért eláldhatjuk az Urat, és imádkozzunk értük, hogy aki elkezdte bennük a jó dolgot, az vigye véghez. És ahogy halljuk felnőtteket, meg reménység szerint most is hallani fogjuk, hogy elmondják, mit végzett az életükben Isten. Hogy értették meg a kereszt titkát? Hát testvérek, nem ennek kéne a legnagyobb ünnepnek lenni? Szent az, aki örül annak, ha újakat hív az Úr, elkülönít a maga számára, és betagol az ő népe közé ingyen, kegyelemből, hitáltal. Hát ehhez képest, legyünk őszinték, mennyire szoktunk mi ünnepelni, meg ezekre a bizonyos bizonságtételekre, vagy rossz szóval vizsgákra, mennyire szoktunk mi gondolni. De adja Isten, hogy ez másképp legyen. Mert a Szent az, aki tiszta szívből tud örülni, amikor új szívek csatlakoznak a megszenteltek, az Isten számára elkülönítettek seregéhez. És itt egy példát hadd mondjak még, mert ugye mi a mi bajunk többek között az, hogy ebben a mai világban mi nem tartozunk a a trendhez, a fő vonalhoz. Aki szent, az nem tartozik a többséghez, testvérek. És mi könnyen hajlunk arra, hogy mi szeretnénk igazodni a sokasághoz, a többséghez, a véleményformálókhoz. Kicsit viccesen szólva, tudnunk kellene, hogy az egyirányú utcában nem mi megyünk fordítva, hanem a világ. Attól függetlenül, hogy ők tömegével jönnek szembe, de mi megyünk arra, amerre a tábla mutat. A szent megy, az Isten országa, a mennyek országa felé. Hiába jönnek szembe ezren. Ők mennek fordítva, és nem mi. De a világ mit mond? Azt mondja, hogy mi vagyunk a különlegesek. Ezt most finoman fogalmaztam. Sokszor ennél keményebb dolgot is mondanak. Mert mi nem arra megyünk, mint ők. Hát nem. A szent az, hogy Isten számára elkülönített. Más irányba megy. És erre a konkrét példa tanulságos és jellemző mai korunkra és magyar valóságunkra. Volt egy verseny most nemrég az iskolában, egyik kedves tanárnő testvérünk mesélte el, és oda kerül vén, ami kis talentumos diákunk, meg is nyerte az egyik kategóriát, ő lett az első, de legalábbis külön díjat kapott, elnézést, ha nem egész pontosan emlékszem, az biztos, hogy díjat kapott, és amikor átadták neki a díjat, akkor az ottani világi iskolának a pedagógusa a következőt mondta, ezt jó szándékkal mondta, azt gondolta, hogy ez egy jó pofa, biztató mondat, azt mondta, hogy na, ugye milyen jó dolog különcnek lenni? És mit tetszettek gondolni, hogy mi volt ez a különcség? 40 pályázó volt, számítógépes rajz volt a téma, a 40 gyerekből 39 húsvétról tojást és nyuszit rajzolt. Egyedül a talentumos kisdiák rajzolt le egy nyitott sírt és a háttérben egy keresztet. És erre hogy reagál a világ? Te érdekes, milyen különc vagy, még meg is simogatja a kis buksiját. Pedig testvérek, nem ő a különc, a másik 39, a félrevezetett, aki nem tudja, hogy mit ünneplünk egy hét múlva. Nem tudja, hogy mi nem a termékenységi életszínvonal bálvány előtt akarunk hajlongani. Minden a shopping, money, bocsánat, hogy szándékosan nem magyarul mondom. Mi nem akarunk. Nekünk van egy szent urunk, aki egyedül szent. Tökéletesen egyedül ő az, de elkülöníti a mi életünket. És azt mondja, hogy te ne azt csináld. Te menjél bátran szembe, igen, szembe az árral, szembe az egyirányú utcában. Azt mondják rád, hogy különc vagy? Mondják. Mi tudjuk, hogy sajnos nem mi vagyunk a különcök, ők, és azért sajnos, mert majdnem ilyen az arány, testvérek. 39-ből egy diák tudja, hogy mit is ünnepelünk húsvétkor. De ezt vállaljuk, testvérek. És befejezésül hadd mondjam, hogy ha valaki itt közülünk, akár lelkipásztor, presbiter, gyülekezeti tag, arra döbben rá, hogy nem szent, vagy nem él szent életet, hadd hirdessem így, hogy nem baj, de ezt jól értsétek. Ez csak azért nem baj, mert itt az Úr. Egyébként baj, és egyébként sajnos valóság, bárki bármit mond, lelkipásztori palást nem garancia a szentségre. Presbiter választás nem garancia a szentségre. Gyülekezeti tagság nem garancia a szentségre. De ha ezt valaki felismeri, nem baj, mert itt az Úr. Borulj le az érted megszületett, meghalt és feltámadott bárány Krisztus előtt. Borulj le előtte, és kérd, hogy különíts el az életedet. Különíts el a világtól, különíts el a régi életettől, különíts el az eddigi szokásaitól, különítse el az eddigi önmagamtól, és szentelje meg. Mert ő méltó, és ő alkalmas rá. És ő méltó, hogy leborulva imádd őt, hogy leborulva imádjuk őt. Ki méltó a templomhoz, Isten jelenlétéhez, nem a jók, nem a jók. Még az mennyei lények, a mennyei lények sem tökéletesen jók. Még jók sem. Hát még mi, mai magyar reformátusok. Ki a méltó a templomhoz, Isten jelenlétéhez? Az, aki megalázza magát és leborul a megváltó bárány Krisztus előtt. Aki megtagadja minden gőgjét, legyen az hívő gőg, vagy bármilyen más gőg. Aki elfogadja, hogy sem önmagában szavakkal, sem önmagában cselekedetekkel nem lehet bizonyságot tenni a szent életről. Aki elfogadja, hogy egy a szent, és az ő szentsége ragyog ránk, és ebből a ragyogásból tükrözhetünk vissza nap mint nap valamit, alázatosan járva, és nap mint nap kérve, Uram, a te szentséged lássék meg rajtam, és imádlak téged, mert te vagy egyedül az, akitől árad a tiszta, a tiszta fény. Így engedjünk a szónak, amit Péter apostol így foglal össze. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, és ő felmagasztal titeket. Úgy legyen. Amen. Énekeljünk most testvéreim, és énekszóban feleljünk az igére a 266. dicséret 4. versével. A 266. dicséret 4. versét énekeljük. Hallelujád zengve, magasztalva áldjad Krisztus által jó atyádat. Imádkozzunk. Úr Jézus, mi már most itt leborulunk előtted, és háladással megköszönjük, hogy megszenteled, hogy magadénak választod a mi életünket. Hálát adunk igédért, hálát adunk azért, Urunk, hogy láthatunk téged a mennyei trónus előtt állva, amint a mennyei lények, angyalok milliói magasztalnak téged, amint egyedül vagy méltó arra, hogy felnyisd a hétpecsétes könyvet, és megnyisd az üsztörténet utolsó szakaszát. Hálát adunk neked, hogy mi megismerhetünk téged, a szentet, az igazat, a hatalmast, a dicsőségest. Magasztalunk ezért a helyért, az időért, amit elkészítettél számunkra. Dicsérünk teljes szívünkből, és kérünk, bocsáss meg nekünk, hiszen mi sokszor egymásban látjuk a hibát, és magunkban sohasem. Látjuk, amikor valaki csak a szavaival kérkedik, más meg a cselekedeteivel, és közben szent csak te vagy, és nekünk szükségünk van naponkénti megalázkodásra, hogy háladással megköszönjük. A te szentséged fénye ránk ragyog, és te valóban kész vagy minket elkülöníteni a világ zajától, szennyétől, mocskától, és úgy tekintesz ránk, mint megváltottjaidra, mint akikért minden áldozatot meghoztál, bűneink valamennyi büntetését elszenvedted. Áldott legyen a te szent neved, Úr Jézus Krisztus. Dicsőítünk így téged, és kérünk, segíts nekünk, hogy mi is teljes akaratunkkal akarjuk ezt a szent, elkülönített életet élni, amennyire emberileg lehet, amennyire itt a földön megvalósítható, valósuljon meg az életünkben, hogy mi elkülönített, szent életet élünk. Te hozzád igazodunk, téged magasztalunk, nem folyunk bele más kultuszokba, nem hitegetjük magunkat sem szavainkkal, sem cselekedeteinkkel, hanem egyedül arra támaszkodunk, amit te mondtál és te mondasz. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, téged enyém vagy. Így segíts nekünk egymásért is hűségesen imádkozni és hálát adni. Hálát adni azért, amit te végzel a szívekben, gyerekekében és felnőttekében, konfirmandusokéban és másokéban. Segíts nekünk, hogy észrevegyük a munkádat, és ugyanakkor könyörögjünk, hogy vidd végbe, amit elkezdtél. Ha kell, tisztíts, ha kell, mosd meg, ha kell, incs, ha kell, bátoríts. És így hordozzuk egymást te előtted, alázatos szívvel és szeretettel, hiszen amit nekünk adtál, add másoknak is. Így kiáltunk vigasztalásért minden gyászoló testvérünk életére. Te vigasztald meg őket, és te bátorítsd, hogy hallva az igét, ők is elfogadhassák mindnyájan hívásodat, hogy mindnyájan egyek lehessünk, elkülönítettek, a te gyermekeid, szentek. Kiáltunk hozzád a betegekért, kórházi ágyokon, otthonokban fekvőkért. Légy ott mellettük, hallgass meg kiáltásukat, és szenteld meg az életüket. Kiáltunk hazánkért, népünkért és nemzetünkért. Köszönjük, hogy a kezedben vagyunk. Köszönjük, hogy neked vannak áldott terveid velünk, magyarokkal is. Dicsőítünk ezért, bár nagyon nem érdemeljük. Nem érdemeljük, hogy kegyelmes legyél hozzánk, és mégis ezt kérjük. Segíts, hogy ne a világhoz, ne pogány kultuszokhoz, ne istentelen és embertelen gondolatokhoz igazítsuk a mi életünket, hanem egyedül, kizárólag hozzád. Hadd legyünk mi a te nemzeteddé, Urunk. Így kérünk, áld meg határon túlélő testvéreinket, testvérgyülekezeteinket, de kiáltunk, Urunk, az emberiség egészéért is. Köszönjük, hogy sok helyen térnek hozzád, sokan alázkodnak meg előtted. Földrészek vannak, ahol hatalmasan erőt vesz és győz az evangélium. Könyörülj rajtunk, európaiakon is. Hajolj le újra hozzánk, Urunk. És így kérünk, áld meg iskolánkat, óvodánkat, egyházunk intézményeit, egyéni életünket, családjainkat, szeretteinket. Áld meg mindnyájunkat, a te szent és nagy nevedért kérünk, hogy az a szentség, amit tőled kapunk, valóságosan láthatóvá, tapasztalhatóvá lehessen az életünkben. És taníts meg arra is, hogyha hitben járunk, soha ne kérkedjünk, soha ne dicsekedjünk azzal, hogyha már a tiéd lehetünk, hanem mindig veled dicsekedjünk, aki egyedül vagy méltó, hogy felnyisd a hétpecsétes könyvet. Dicsőség, dicséret, háladás, magasztalás, mind téged illet. Téged áldunk, Úr Jézus Krisztus, és kérünk, maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.